Ezúttal nem Budapestről és nem Washingtonból, avagy New Yorkból, hanem Tokióból jelentkezik nem akárki, Martin Kovács Miklós. Szervusz, üdvözöllek! Japán nem nagy ország, de nagyon sokan laknak benne, és mindemellett a világgazdaság egyik meghatározó állama. De mielőtt bármilyen gazdasági témáról váltanánk szót, hogy érzed magad, ha kimész az utcán, mit látsz?
Hát fantasztikusan érzem magam, most vagyok először Japánban, egyébként most éppen 80 kilométernyire Tokiótól Hakone térségében, amely egy ilyen hegyvidéki turista hely, és nem olyan messze van a híres Fuji hegy is, tehát a tűzhányó, amely egyébként ugye még egy élő tűzhányó, úgyhogy folyamatosan készülétben vannak az emberek arra, hogy netántán egyszer mégiscsak kitör. De szóval remekül érzem magam, és miután most van a szakura, azaz a cseresznyefa virágzás, és az ehhez kapcsolódó mindenféle fesztivál az egész országban, ezért ez egy különleges élmény is.
Beszéljünk azért gazdaságról is. Ugye nemrég lett új miniszterelnök asszonya az országnak, aki metálrajongó és egyébként dobol, de keménykező politikus, és most azért egy fontos sikert ért el, hiszen költségvetés volt a házban. Elfogadták?
Abszolút elfogadták, 765 milliárd dollárnyi jen az, ami a költségvetésnek az összege, és Takaichi Sane kényelmes többséggel rendelkezik a parlamentben, tehát meg tudta engedni magának azt, hogy már különösebben nagy viták nélkül olyan tartalékokat is beépítsen ebbe a költségvetésbe, amelyek szükségesek ahhoz, hogy tudják valamiképpen majd a váratlan helyzeteket is, akár az olajárválsághoz, akár milyen más válsághoz kapcsolódó váratlan helyzeteket is kezelni. Egyébként ő maga titokzatosan az ellenzék kérdéseire csak annyit mond, hogy majd elmondja, amikor eljön az ideje, hogy miképpen tárgyalnak Iránnal. Nyilvánvalóan a háttérben vannak tárgyalások. Egy japán hajó átkelt már nemrég a Hormuzi szoroson. Egyébként maga ugye az egész japán gazdaság állítólag legalább az év végéig el van a tartalékaival, hogyha mindenképpen hozzá kell nyúlni olyan mértékben, ahogy egyelőre azért nem szeretnék.
Az egy érdekes dolog, amit mondasz, hogy Japán külön tárgyal arról, hogy a hozzájuk induló olajtankereket átengedjék az irániak. Ugye korábban az irániak felvetették, vagy legalábbis volt olyan, aki azt mondta, hogy ő szedjenek pénzt, magyarul csináljanak üzletet belőle, mert akkor legalább mindenkinek tiszta, aki fizet, az mehet gond nélkül.
Viszont az a helyzet, hogy az itteni hírekben nyilván ezek a dolgok kapnak nagyobb hangsúlyt. Az ázsiai országok közül többen is, miután annyira függenek a térségből, tehát a Közel-Keletről származó nem csak kőolaj termékek, hanem ugye gáz, akár alumínium, a különböző vegyi alapanyagok a műtrágyákhoz. Tehát miután ennyire függenek, ezért ebben a helyzetben igyekeznek, még akkor is, ha Amerika barátok egyébként saját tárgyalásokat folytatni. Indonézia például az itteni hírek szerint éppen nemrég kötött egy kiváló oldal megállapodást az irániakkal, úgyhogy ilyen szempontból a japánok is ebbe a kategóriába tartozhatnak.
Azt megértem, hogy energiafronton nagy a kiszolgáltatottság, nyersanyagfronton Ausztrália nem tud nekik segíteni, mert hiszen nagy kereskedelmi partnere Kínának is, ilyen értelemben akár lehetne Japánnak is. Ugye az energia az más, ugye abban valóban nagyobb a kiszolgáltatottság. Ennek látod jelét egyébként, vagy olvasol róla, hogy a helyi médiában?
Hát ennek még egyelőre nincsenek olyan, legalábbis a legnagyobb nyilvánosság számára hozzáférhető jelei. Nyilván azért még mindig ez a néhány hét, amióta tart az Irán elleni támadássorozat, azért még nem hozott felszínre minden vészmegoldást vagy alternatív megoldást, de jól mondod, nyilván elkezdenek abba az irányba is komolyan lépéseket tenni, hogyha kell.
De vannak-e olyan ágazatok, vagy a hétköznapi üzlet szintjén, hogyan viszonyulnak akiket esetleg láttál, vagy hallottál beszélni ehhez az egészhez? Szóval mit gondolnak erről a konfliktusról, hogyan készülnek föl az átlagemberek szintjén, vagy készülnek egyáltalán?
Néhány nagyon érdekes hatást már is lehet érzékelni. Az egyik ugye Shizuoka térségében, amely például a különböző garnélarák most éppen szezonban lévő halászatáról híres, és nagyon fontos alapanyag, élelmiszeripari alapanyag Japánban az, amit ilyenkor halásznak. Hát sokkal kevesebbet halásznak ki, mint ahogy szoktak, mert drága az üzemanyag. Ugyanez vonatkozik egy még érdekesebb helyzetre, ugyanis ugyancsak ebben a térségben olyan halakat, fehérhúsú halakat tenyésztenek ilyen halfarmokon, amelyekhez a kicsi halakat Kínából importálják normálisan. Na most kevesebbet importálnak, mert nagyon drága a hajókat működtető üzemanyag. Ezért aztán belecsúsznak abba a kategóriába, hogy miután 30 centiméteres hal alatt vámmentes az akció, ezért, hogyha túllépnek a 30 centiméteren, magyarán a később importálják ezeket a halbébiket, akkor már vámot kell fizetni. Na most a kormány belépett, és pillanatnyilag föltolta 50 centire ezt a határt. Szóval ilyen és ehhez hasonló lépések, illetve helyzetek vannak a rizsföldeken. Most zajlik a szezon kezdet, tehát boronálják a rizsföldeket, és pillanatnyilag ugye ez a legüzemanyagigényesebb akciók egyike, és bizony, hát sírnak rínak a rizsfarmerek, mert drágult már most az üzemanyag, és ez ilyen formán fájdalmas veszteség.
Ha már ott vagy, akkor mesélj nekünk egy kicsit, eddig mit ettél, mit ittál, ami minden csak nem hagyományos.
Hú, hát tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy mindent, a nevekkel lehet, hogy bajban lennék, de valójában az a benyomásom, hogy ez a japán típusú táplálkozás, ez nagyon bölcs, tehát miután manapság egyre többet beszélnek az ember bendőjében zajló folyamatok meg az agy kapcsolatáról, tehát azok a kis halak, azok a kombinációk, azok a különböző nem csak rizs, hanem zöldségekre épülő összeállítások, amelyek itt Japánban nagyon általánosan hozzáférhetők. Természetesen azok nagyon zseniálisan elkészítve, gusztusosan tálalva, tehát ilyen szempontból azt mondom, hogy le a kalappal. És hát meg kell mondanom, hogy némi meglepetésre, de bizony nagyon sok felé lehet olyan árakat találni, amelyek voltak éppen sokkal lejjebb vannak, mint mondjuk egy Budapesten működő japán étkezde vagy étterem árai.
Inni? Mit ittál?
Hát inni azért ugye főleg miután valahogy ebben a térségben Shizuoka, ahogy már említettem az előbb is, a zöld tejának a Japánon belüli paradicsoma, tehát ez a fő központ, úgyhogy itt tulajdonképpen a matcha teja, tehát ez a zöld tejából készült por, ez olyan mértékben jelen van a matcha ízesítésű kencétől, tehát kenyére kenhető szósz, amivel a sushit lehet ízesíteni, természetesen teja mindenféle változatban, úgyhogy azt hiszem a hangsúly erre helyeződött, ezek a különböző matcha variációk viszik a prímet.
Nagyon szépen köszönöm, jó utat neked!